időjele az is, az ember milyen gyorsan él ide a pulpitushoz. 20 éve még könnyebben ment. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Hálás szívvel köszönöm a lehetőséget, hogy meghívtak ide erre a mai tanácskozásra, és köszönöm, hogy elfogadják a hozzászólásomat, amit örömmel vállaltam, mert nekünk, akik hivatásszerűen foglalkozunk közéleti kérdésekkel, ez a műfaj a kedvenc műfajunk. Ez egyetlen olyan műfaj, ahol a fésületlenség megbocsátható. A kormánytagoknak rendszeresen zárt, szigorú, a logikus rendben és fölépítés szerint kell megszólalniuk. Részben, mert magukkal szemben is ezt a követelményt támasztják, részben a szakma is ezt a követelményt támasztja, részben a magyar politika sajátossága ez, ahol a politikával szembeni értelmiségi elvárás lényegesen nagyobb, mint a világ, ideértve Európa jó néhány más országában. Milyen jó, hogy vannak azonban fölmentett pillanatok, amikor megengedheti az ember magának, hogy reagáljon, hogy formálódó gondolatokról beszéljen, egyfajta alkotói körben, légkörben legyen, és a gondolatok megszületésének közös örömét együtt élhesse át a hallgatósággal. Ebben a reménybe érkeztem ma ide, és köszönöm meg még egyszer a meghívást. Először szeretnék reagálni az elhangzottakra. Van egy saját beszédem is, de azt majd utána szeretném elmondani. Először is szeretném az elismerésemet kifejezni azoknak, akik ebben a munkában részt vettek. Ha nem tekintik szerénytelennek, akkor azt mondanám, hogy szakmabeliként fejezném ki az elismerésemet, ugyanis megadatott nekem, hogy számos alkalommal vehettem részt programok írásában. És az itt ülők közül talán nem mindenki tudja, hogy ez milyen nehéz feladat. Az embernek egyszerre van mondani valója az egész világról, nagyon nehéz megtalálni, hogy mit hagyjon ki, mi az, ami neki fontos, de az olvasónak talán már nem lesz olyan fontos, hogy az egésznek legyen füle, farka, eleje, közepe és vége, hogy az olvasó egy teljesség érzetet kapjon, miközben az elején bevallja minden szerző, hogy lehetetlen a teljességet visszaadnia ebben a rövid írományban. Aki ilyen munkára vállalkozik, nevét adja hozzá, azt mindenfajta tiszteletet, a szellemi és szakmai tiszteleten túl, tehát a vállalkozás bátorságáért járó tiszteletet is meg kell, hogy kapja, ezt most én meg is adom Önöknek. A második gondolat, hogy másik reakcióm, hogy ez egy hagyomány azért a magyar politikában. Ennek voltak terméketlen és termékeny változatai. Szabó Dezső, Németh László, sorolhatnám én sorba itt a nagyokat, akik írástudó emberként úgy érezték, hogy mondani valójuk van, sőt, kötelességük mondani valamit az éppen fönnálló állapotokról, a fenyegető veszélyekről és a szerintük kívánatos irányokról. Ez a hagyomány ez számos romboló, izgalmas, de romboló művet, és számos kevésbé izgalmas, de építő művet hagyott maga után a magyar kultúrában. Én ahhoz is gratulálok Önöknek, hogy ehhez a hagyományhoz, a bekapcsolódás, bevonódás, közös alakítás, közös felelősség magyar hagyományához kapcsolódnak. Örülök, újra láthatom Gyulai Endre püspökurunkat. Eszembe jutott, amikor készültünk a 96-os beszélgetésre, hogy a Fideszben többen azt mondták, hogy hát a Gyulai úgyse fogja vállalni. Bocsánat, de így hangzott ez el. És én azt mondtam, hogy szerintem el fogja vállalni. És egy olyan szót használok, hogy püspökökre nem szoktunk. Mondtam, hogy én szerintem elvállalja, mert Gyulai Endre püspök úr egy vagány püspök. Kérdezték, ezt honnan veszem? Mondtam, hogy először is onnan, hogy ő tartja a Szeged-Róma gyorsasági csúcsot gépkocsi vezetésben. Először, másodszor, mindig formabontó módon beszélt, és szerintem van esélyünk arra, hogyha kellő tisztelettel közelítünk hozzá, akkor egy formabontó rendezvényen, mint ami a 96-os volt, amiről mindjárt mondok néhány szót, vállalja a velünk közösen való föllépést, független attól, hogy mint az akkori beszélgetésekben helyesen idéztük föl, a megelőzőekben számos alkalommal nyíltan és súlyosan megintett bennünket, és nem mondhatom, hogy nem volt gyakran igaza. Szeretnék reagálni arra, hogy örülök, hogy most ismét egy pódiumon állhatok a püspök úrral. Köszönöm szépen. Szeretnék Osztélye atyának reagálni egy gondolatára, sőt kettőre is, sőt háromra, sőt négyre, igen. Tehát először is azt mondta Osztélye atya nekünk, hogy 661 problémás területet sikerült beazonosítani. Ez nem a legrosszabb szám. A kérdés azonban, hogy ez sok vagy kevés. Ezen gondolkodtam, miközben őt hallgattam. És kétségkívül 661 probléma, az soknak tűnik, nem? Szóval egy nemzedék életében ennyi problémás területet beazonosítani, az elég riasztó dolog. De mégis miért nem érzem azt, hogy lenyomna bennünket a földre ez a 661 beazonosított probléma? Talán azért írtam ide magamnak, mert nem az a kérdés, hogy hány problémánk van. Mert könnyen lehet, hogyha összeültetném az egyébként népes családomat otthon, és összeadnánk a problémák számát, ahogy vagyunk heten, az nagyobb szám lenne, mint a 661. De nem ez a kérdés, hogy mekkora lesz. Az a kérdés, hogy van-e esélyünk arra, reális esélyünk van-e, és látjuk-e azt az esélyt, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Ilyen értelemben tehát nem a problémák száma, hanem a hozzájuk való viszony a kérdés. És valóban 2010 előtt Magyarországon nem csak a problémák száma volt nagy, hanem a problémák megoldásának az előföltételei hiányoztak. Ma azért veszem könnyebben a levegőt, és azt hiszem, hogy azért vesszük, én magam is veszem könnyebben a levegőt, mert úgy érzem, hogy a problémák megoldásának az előföltételei már megvannak, azoktól nem vagyunk többé megfosztva. Föl is írtam, de hirtelen négy ilyen dolgot, ami ugye egy nagyszámú probléma megoldásának előföltételeként szóba jöhet. Hogy legyen ugye egy biztos érték és közjogi alap, ezt az alkotmánnyal megvetettük. Hogy ne legyünk eladósodva, ne legyünk mások adós rabszolgái. Ha visszagondolnak a devizahitelesek történetére, bankadó kérdésére, az államadóság pályára, akkor azt lehet mondani, hogy persze még adósok vagyunk, de már nem vagyunk adós rabszolgák. A harmadik dolog, hogy egyesek úgy fogalmaztak, hogy baj van az emberrel, én azt mondanám, hogy alakuljon ki minden baj ellenére is az a közgondolkodás, hogy nem lehet semmiért valamit kapni. Ha ez kicsit ilyen angolszászos mondat, a Kameruntól emeltem el, elnézést kérek, akik azt mondják, hogy persze az állam segít neked, meg készen áll, hogy közel, de valamit valamiért, olyan nincs, hogy adok neked valamit a semmiért. Tehát legyen valami kölcsönösség. Valami, ami kifejezi a kölcsönös felelősséget. Nem csak annak van felelőssége, akinek van valamije, hogy adjon. Annak is van egyfajta felelősség, akinek nincsen, és arra szorul, hogy neki adjanak. És valahogy ebből jöjjön létre valami fajta együttműködés, valamit valamiért, szociálpolitika, szabad így fogalmaznom, vagy valamit valamiért, közmunkaprogram, vagy valamiért valamiért, foglalkoztatáspolitika. Úgy érzem, hogy ez a közgondolkodás, ami a problémák megoldásának egyik fundamentuma, vagy előföltétele, ez szintén adott ma Magyarországon. És végezetül kell, hogy kezünkben legyen az ország megvédésének a képessége, részben a közbiztonság közrend oldaláról, részben pedig a külső fenyegetettséggel szemben legyen annak bármilyen váratlan formája is, például az, amit most éppen átélünk. Vagyis azt szerettem volna válaszolni Osztélye atyának a 661-es számra, hogy igen, ez egy magas szám, de szuverének vagyunk, szuverének lehetünk a saját életünkben, és szuverének lehetünk a saját életünk gondjainak megoldásában, és ez egy nagy dolog. Illetéktelen területre fogok most tévedni, mert egy kommentárt szeretnék fűzni ahhoz a megjegyzéséhez Osztélye atyának, viszont az egyháznak, amiatt azt hiszem, hogy a katolikus egyházat értette, de tartok tőle, amit mondott, annak az igazsága túlnyúlik a katolikus egyház területén és más keresztény egyházakra is igaz lehet, hogy nincs stratégiájuk. Megbögtem a miniszter társamat, Balogh Zoltánt, és mondtam neki, hogy most, hogy Veres András püspök urat megválasztották, most majd lesz stratégia. De hogy a kormánynak ebből lesz-e köszönet, azt most még nem tudjuk biztosan, ugyanis azt gondolom, hogy lesz is stratégia. Én ebben majdnem bizonyos vagyok, ismerve az elmúlt 20 év közös életét a katolikus egyház püspökeivel és vezetőivel, és azt is tudom, hogy ez nem lesz könnyű a kormány számára, mert ott nagyon határozott, világos igények, elvárások, morális és más természetű szempontok nyílt bemutatása kerül majd az asztalra, ami izgalmas és érdekes, ahogyan a beszélgetés lesz, azzal a reménnyel, amit Oszti atya mondott, hogy jó gyümölcsöt fog majd ez a végén ülni, vagy adni nekünk. Mikor fontosak a civilek? Ezt is érintette ő. Hogy a kampányhoz közeledve fontosabbnak tűnnek, mint két választás között. Ebben sok igazság van, de ezt én egy természetes hullámzásnak tekintem, és azt a mondatot írtam ide magamnak, hogy ne bűneinket néz, hanem egyházat hitét. Úgyhogy... és szeretnék egy megjegyzést fűzni ahhoz is, hogy az egyik legnehezebb feladat, nem először diskurálok ilyen iratok fölött Oszti atyával, és az által tobozdott értelmiségiekkel, az egyik legnehezebb kérdés intellektuálisan, hogy hogyan lehet keresztény alapokon ésszerű gazdaságpolitikai javaslatokat tenni. Ez nem olyan egyszerű dolog, hiszen a modern, mondjuk úgy, hogy kapitalista, magántulajdonra épülő gazdaság a haszon, a profit nélkül nem értelmezhető, nem működik, ahogy szoktuk mondani, olyan bicikli, amit ha nem tekerünk, akkor eldől. Ugyanakkor meg világos, hogy a közjónak a gazdaság működésében is valahogyan teret kell kapni, és a kettő összefésülése az a legnehezebb programalkotói feladat. És csak azt annyit szeretnék ide idézni, hogy talán a szöveg egyébként ebből a szempontból korrekt és jó irányokat jelöl ki a számunkra, elgondolkodtató és jó irányokat ad, hogy talán a németeknek még a Helmut Kohl idején folytatott gazdaságpolitikáját érdemes elővennünk, ahol a közjó, a felelősség, az érdek meg a haszon szerves egységben tudott kifejeződni, és bár a mai gazdasági csoda az után következő intézkedéseknek köszönhető közvetlenül, de az alapjait, a szellemi fundamentumait mégiscsak a 16 éves Helmut Kohl-féle kormányzás időszakában vetették meg, onnan érdemes talán nekünk többet meríteni. Martonyi János azt mondta, hogy az ilyen írás az kockázat, az ilyen program közzététele mindig kockázatot is jelent, félre fogják érteni, félre fogják magyarázni, milyen igaz. Azonban ez csak egyetlen módon kerülhető el. Pontosan két módon is elkerülhető. Egy, nem mondunk semmit. Van ilyen politikai iskola. Ez a western filmeknek az iskolája, semmi szöveg, csak a kéz mozog. Van egy ilyen iskola. Ez táborépítésre, táblatok kijelölése nem nagyon alkalmas a politikai iskola. Vagy úgy kerülhetjük el, hogy azt mondjuk, amit a többiek mondanak. Akkor nincs baj. A probléma azonban az, hogy ez nekünk nem megy. Kétség kívül a magyaroknak is alkalmazkodniuk kell az erőviszonyokhoz, és nem szabad fejjel menni a falnak, az észszerűség szempontját nem lehet félredobni, de a magyarnak az nehézséget okoz, hogyha valamit fölismer, ráadásul olyasmit, aminek jelentőséget tulajdonít, hogy azt ne mondja el, ne fogalmazza meg, ne hívja föl rá mások figyelmét is. Ha már nemzeti karakterrel indít ez a dokumentum, akkor talán ezt is érdemes idehozni. Nem az igazmondás szót használnám itt, hanem inkább ez a feszítő lényeglátás, ami a magyar karakterben benne van, hogy föl akar ismerni összefüggéseket, ráadásul bonyolultakat szeret fölismerni, és ha már fölismerte őket, akkor szereti azt megosztani másokkal. Ez a magyar néplélekben a gyávaság kérdésköréhez kapcsolódik. Tehát ugye, ha jól értem a magyar világot, akkor itt az a közbölcsesség uralkodik, hogy mindenki lehet boldog. A csúnya is, meg a szép is. A buta is, meg az okos is, a szorgalmas is, meg a lusta is. A magyar fölfogás szerint egyfajta ember nem lehet sose boldog, ez pedig a gyáva. Mert a magyar ember állandóan a gyávaságának tudatában van, amikor gyáva. Nem minden népről mondható ez el, de a magyar tudja magáról, hogy mikor gyáva, ez nyomasztja, bántja, furdalja és nem hagyja békén. Ezért aztán előbb-utóbb ki is kívánkozik belőle az a gondolat, amiben meg tud szabadulni a saját gyávaságától. Szerintem egy fontos dolog, és ezért nem nagyon kerülhető el, hogy a magyar jobboldal, jó lenne, ha a baloldal se tudna ezt elkerülni egyébként, tehát a különböző szellemi csoportosulások rendszeresen megfogalmaznák mindazt, ami feszíti őket, és egyfajta értelmiségi, írástudói bátorságról és felelősségről tanúságot téve, az ettől eltérő magatartás gyávaságnak minősítve, előállnának úgy, mint ahogy ez most is történik, azokkal a gondolatokkal, amit szerintük a politikának figyelembe kell vennie. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ezek után rátérnék a saját mondandómra. az idők jelei. Az jutott eszembe, amikor leültem, hogy írjak egy értékelést erről a dokumentumról, hogy az idő igaz és eldönti, mi nem az. És ez most ezt ideillőnek érzem, hiszen 1996-ban végül is szándék, akarat egybeesés és politikai szövetségkötés történt a nemzet jobbítása érdekében korábban különböző politikai irányokba húzó erők között. Ez a 96-os történet lényege. Eltelt 20-19 esztendő. A szövetségkötésnek ahhoz, hogy tartós legyen, biztos alapokkal kell rendelkeznünk. Amit ma mondhatunk, az az, hogy kell szellemi alap egy szövetség hosszú távú fönntartásához. Ezek az iratok, amiket most is itt vitatunk, korábban is vitattunk, a Szent István tervet is vitattuk, ezek az iratok mind arról szólnak, hogy a szövetségünknek a szellemi alapjai azok megvannak. De a szövetségkötésnek kellenek, a szövetségkötéshez kellenek emberi alapok is. A személyes lojalitás, a barátság, bajtársiasság. És azt kell mondanom, hogy ha arra a kérdésre akarunk választ találni, hogy ma, ez nincs magától és nincs mindig így, ma miért magasodik a polgári nemzeti keresztény oldal, tábor, közösség olyan óriási mértékben a riválisai fölé, mert magunk között lemondva ez a helyzet. Az érdemek kérdését most ne feszegessük, de ez a helyzet, hogy így állunk, akkor szerintem itt van a megfejtés, hogy ebben a közösségben van lojalitás, barátság, bajtársiasság, odaadás és kitartás. És itt különösen fölhívnám a figyelmet a 2002 utáni nem 7, hanem 8 sovány esztendőre, amikor nem volt olyan egyszerű abban a nagy bajban úgy kitartani egymás mellett, mint ahogy egyébként ennek az iratnak a szerzői személy szerint, ezeknek a szervezeteknek a vezetői személy szerint, és ezek a szervezetek, mint intézmények is kitartottak bizonyos értékek és a másik mellett. Ez adja ma a magyar polgári nemzeti keresztény oldalnak a szinte ma behozhatatlannak tűnő, ilyen persze nincsen, de szinte behozhatatlannak tűnő erőfölényét más politikai szerveződésekkel szembe. Az idők jele az is, hogy én lettem az a veterán, akinek be kell számolni arra, hogy mi hogyan történt. Nem mondom, hogy az utolsó szemtanú vagyok, de az egyik az utolsók közül. Hogy is történt ez a dolog? A dolog az úgy történt, hogy 1994-ben, ahogy akkor mondtuk, ma ez fésületlennek és mosdatlannak hangzik, de ez az igazság, ugye visszajöttek a kommunisták. 94-ben kétségkívül megváltozott formában, átalakulva, nem szeretném a rendszerváltásban játszott, az általuk mondottnál lényegesen csekélyebb érdemeiket elvitatni, de kétségkívül parlamenti választáson jöttek vissza, és mondjuk nem szovjet tankokon, ami egy minőségi változás, ezt alig ha vitathatjuk el, vagy hogy nem úgy jöttek vissza, hogy letartóztatták a politika ellenfeléket, mint 40-es évek végén, azt úgy nyerték meg a választást, hanem visszajöttek. Egy komoly trauma volt akkor ez. Én most nem idézem ide azokat a vitákat, mert azokra én sem emlékszem egész pontosan, amik még 97 megelőzően zajlottak, még Antal József élt, Boros Péter belügyminiszter volt, hozhatom a régieket, Kónya Imrét, vagy éppen Horváth Balást, aki szintén belügyminiszter volt. Azok, és ide idézhetném azokat a beszélgetéseket, amik arról szólnak, hogy lehetséges-e egyáltalán, hogy Magyarországon külső megszállás nélkül egy szabad választáson visszajöjjenek azok, akik korábban egypárti diktatúrát építettek ebben az országban. És akkor sokan voltak, akik azt gondolták, hogy ez lehetetlen, de 94-ben kiderült, hogy tévedtek. Nem így van, ez lehetséges. Be is következett. És akkor 94. októberében, már nyarától megindult ez, de októberében jelent meg ennek a nyilvánosság előtti kifejeződése, kísérlet történt a polgári szövetség fölépítésére. Ide kell most Seregély érsekurunknak a személyét is idéznem, aki remélem meghívást kapott, és nem azért nincs itt, mert elfeledkeztünk róla, hanem talán másokból. Ha az egészségével van gond, akkor jobbulást kívánunk neki, mert ő volt az a mindannyiunk számára legbátrabb egyházi vezető, 94 őszén, aki eljött személyesen arra a politikai rendezvényre, ahol arra tettünk kísérletet, talán még az Erkel Színházba, még az bezárása előtt, hogy közösen állítsunk önkormányzati választáson listákat, jelölteket, az MDF, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz. Ami nem volt egyszerű, hiszen a megelőző 4 évet mi ellenzékbe töltöttük, nem tétlenkedtünk, erről az MDF-esek tudnának beszélni, és az MDF pedig kormányon volt, és aztán 94-ben azt a közös döntést hoztuk, a mi esetünkben ez inkább döntés volt, az ő esetükben inkább kényszer, hogy mi nem akarunk együttműködni azokkal, akikkel szemben 1990-ben rendszerváltást csináltunk, hanem inkább maradjunk ellenzékbe, és keressük meg az együttműködésnek valamilyen formáját. És itt Seregély érsek úr volt az, aki személyes jelenlétével is világossá tette, hogy van egyfajta, talán ő megengedi, hogy így fogalmazok, elvárás arra nézve, hogy a polgári nemzeti keresztény értékeket elfogadó, most még csak maradjunk ebben, elfogadó erők, azok igenis működjenek együtt, egymás és a haza érdekében, egymással.